tegnapi műsorunkat ismételtük meg. A Kossuth Rádió Békés Csabán, FM 97,3. Kedves hallgatóink! Most az Irodalmi Újság korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk! Irodalmi Újság.
Jó estét kívánok a hallgatóknak! Ez az Irodalmi Újság legfrissebb száma. Munkatársa Németh László nevében is köszönti Önöket, Völgyi Tóth Zsuzsa. Tegnap volt a költészet napja, József Attila születésnapja. Ehhez kapcsolódik ma az Irodalmi Újság műsora. Az ismert tehetséggondozó program a Csikó Fogat a legújabb határon túli felfedezettek munkáiból ismét antológiát szerkesztett az Írószövetség kiadója az Orpheus gondozásában. A stúdióba várom vendégeimet, Páncél Andrást, a Csikó Fogat vezetőjét és három székely leányt, a legfiatalabb költő tehetségeket, Pál Andrea Bernadettet, László Katát és Szentes Andreát. Tartsanak velünk! Szokatlan módon négy vendégemet köszönhetem itt az Irodalmi Újság stúdiójába, három leányt és egy férfit. A férfit már ismerik a hallgatóink, Páncél András, aki a fiatal tehetségekkel foglalkozik most már jó régóta, hiszen erről időről időre beszélgetni szoktunk. Az apropó, amiért összegyűltünk itt most, egy antológia, amelyben az ifjú hölgyek is, illetve munkáik szerepelnek, de hát nem csak hárman vannak ők, hanem jól tudom, hatan, igen. András, kérlek, először mutasd be a jelenlevőket, meg hát azokat, akik most nem lehetnek itt.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Valóban ez a Csikó Fogat tehetséggondozó műhely immár a harmadik generációjára vége fele, és ennek apropójából jelentettük meg ezt a válogatáskötetet, akik itt vannak a stúdióban, László Kata, Szentes Andrea és Pál Andrea Bernadett, illetve ma délután lesz a kötet bemutatónk, azt már mondhatom, hogy itt Budapesten a Bab Galériában, és oda még jön a másik három szerzőnk.
És oda jó sokan beférnek egyébként, mert ez egy képzőművészeti kiállításoknak a tere szokott lenni sokszor, de sokszor irodalmi téma
így
is.
Van, hát rendszeresen előfordul. Van ott irodalmi program, igen. És így igaz, oda fog érkezni még Trán Natasa a Huong, Széles Gergő Mátyás, és Gorjanat Szilvia, illetve még a egyik mentorunk Wolford Évi is ott lesz. A kiállítást azt Erős Kinga, a bemutatót Erős Kinga fogja megnyitni.
Igen. És miként gondolom, hogy nem ő írta, hanem Rózsási Barbara igen, írta a fülszövegét a könyvnek, mert hogy ugye hát ez az antológia, amint mondtam, a fő témánk, amiről beszélgetünk, és nem mellesleg természetesen arról is, hogy mit csinál a Csikó Fogat, bár erről, amint mondtam, a hallgatók rendszeresen tájékozódhatnak itt az Irodalmi Újságban. Kalliope vacsora vendégei, ez az antológia címe. Nagyon lányos a kötet egyébként, mondom a hallgatóknak, mindenki hozzáférhet az Orpheus kiadó gondozásában jelent meg a könyv. Nem csoda, hogy lányos, mert itt azért a szerzők, ugye?
Egy hölgy van a társaságban, igen.
Egy úr van a társaságban, és egyébként egy hölgy tervezte a borítót, és kezdjük talán itt, mielőtt kinyitjuk a könyvet.
Így van, a Pirisi Júlia, egyébként egy szintén egy fiatal szerzőnk.
Pirisi Máté testvére. Igen, felkapták már a fejüket, gondolom.
Igen, őt kértem meg, hogy készíts el a borítóképet.
Igen, nagyon szép lett, gondolom, hogy nem kérték ki a véleményét a lányoknak? Vagy ki kérték? Vagy hogy volt ez? Hogy fog kinézni a kötet?
A címmel kapcsolatban meg voltunk kérdezve, és akkor úgy összebeszéltünk, hogy összejött a cím.
És viszont. Hogy beszélnek össze egyébként? Mert ugye mindenki máshol lakik.
Hát általában e-mailen keresztül kommunikáljuk le a fontos dolgokat.
Ki honnan jött, ha már itt tartunk?
Hát én László Kata vagyok, Erdélyből, Csíkszeredából.
Csíkszeredából.
Én szintén Erdélyből, Gyimes Középlokról jöttem.
Ó, jó messze van. Már Csíkszereda is egy kicsit odébb van.
Én is szintén Erdélyből, Kézdivásárhelyről.
Igen. Hát ez meg közel esik. Viszonylag. Kicsit lejjebb.
Hát, igen.
Igen. Kézdivásárhely inkább Sepsiszentgyörgyhöz van nagyon közel. Igen. Hát ott azt szokták pedig mondani, hogy Csíkszereda, meg Kézdivásárhely, Sepsiszentgyörgy nem nagyon kedvelik egymást. Ez igaz? Vagy ezek ilyen régi dolgok?
Igazából szerintem ilyen régi dolgok. Én nem érzem ennek a feszültségét.
Én sem különösebben.
Na és hát kit mi vezetett arra, hogy jelentkezzen? Mert hát itt gondolom, hogy azért jelentkezni kell, mert nem halászállóval próbálkozik hát Páncél András.
Nagyon szigorú felvételi, háromfordulós felvételén estek át a hölgyek.
Hogy jutott el a híre ennek a lehetőségnek?
Hát én és Kata egy iskolába járunk, évfolyamtársak vagyunk, és nekünk a Mátonáron Főgimnázium Csíkszeredában, és nekünk az igazgatónőnk küldött ki egy e-mailt, és hát én azért jelentkeztem, mert Kata mondta, hogy ő fog jelentkezni, és akkor buzdított engem is, hogy jelentkezzek, és
nem bántam meg.
Nem bántam meg.
Én a lányoknál egy picit korábban jelentkeztem, még én igazából már 5 éve vagyok a Csikófogatnak a tagja, és most már szenior hallgatóként veszek részt a programban.
És be is érett mindez, ahogy hallom, hiszen egy munkája bekerült az év novellái kötetbe is.
Igen.
De melyik ez a novella?
A Csejtei Rém. Tavaly januárban jelent meg a Székelyföld folyóiratban.
És ezt fel is olvasta már.
Igen.
Emlékszem rá. A hallgatók is majd elolvashatják ezek szerint az év novellái kötetben. De most ugye fontos kérdés ez, hogy, és itt a fülszöveg is írja, de már máskor is beszéltünk erről, de nem lehet eleget, hogy régi időkben ugye úgy volt, hogy általában verssel kezdte mindenki a pályát, és aztán derült ki, hogy marad-e a líránál, vagy inkább a próza irányába megy el, és a mai fiatalok úgy néz ki, hogy prózistának születnek. András, mi van e mögött? Mi lehet e mögött?
Nem tudom, hogy mi van e mögött, hiszem lehetek mindenkinek a fejébe.
De hát a sztori, azt, hogy szeretjük a történetet, az
inkább,
lehet, hogy...
Igen, inkább így a saját házunk táját tudnám mondani, tehát ugye ez nagyon fontos, hogy ez a műhely, azért itt nagyon komoly oktatás is folyik, tehát versenet is ugyanúgy tanulnak, mint epikát vagy drámát, tehát mind a három mindenben tanulnak. Mindenki ki is próbálja magát mindenben ebből kifolyólag. Tán úgy gondolom, és ez így a mi esztétikai iskolánkra is igaz, hogy a történetközpontú elbeszélő prózák azok erősen megjelennek, és mint értékrendszer, hogy egyfelől visszahajolva a klasszikus értékrendekre, de hát nyilván modern, új, hisz fiatal alkotóink vannak tartalmakkal. És a lírára is ez igaz, ez leginkább Kata, aki a legtöbb verset írja, de hát azért mondom másnak is, készültek már lírái. Az is a hagyományos formák, klasszikus verselés, ugyanakkor egy nagyon modern hanggal, egy fiatalos, dinamikus éllel készülnek.
Téma szempontjából, nem tudom, hogy átlátja az ember alkotóként, hogy mivel is foglalkozik, tehát, hogy látják ezt, hogy mik azok a kérdések, amik érdekessé válhatnak, hogy az majd egy műben is megjelenjen, vagy átszűrődjön.
Engem például tudom, hogy a szociális érzékenységem miatt ezek a témák meg szoktak érinteni, és meg is inspirálnak néha.
És ez miből fakad?
Szeretem azt gondolni, hogy egy empatikus ember vagyok, és...
De hát ez biztos valami családi háttérből is következő dolog.
Valószínűleg, igen.
Igen? Uh-huh.
És emiatt, de a természet is, a környezetem is meg szokott inspirálni.
Az közel van.
Igen, igen, meg Gyimes egyébként egy nagyon szép völgy.
Bizony.
És az, tehát a természet nekem nagyon fontos.
És közel van, igen, nagyon, azért igen. Hangsúlyozom ezt, tehát hogy nyilván nem tehet róla az ember, hogyha hatást gyakorol rá. Na de a városban mi van?
Hát érdekes, mert egyébként természeti képekkel többen szoktunk indítani, tehát például engem is nagyon meg tud ihletni. Így szokásom például a teraszon alkotni, amikor jó idő van, és úgy látom a környezetemet. Úgyhogy igen, ez ránk is ugyanígy igaz, akik úgymond nagyobb településeken élünk.
Amit még a témára visszacsatolva, igen, hogy sokunkat foglalkoztat, úgy látom, az időnek a különböző felfogása is. Uh-huh. Például több versben is megjelenik ebben az antológiában is az időnek a kérdése, hogy hogyan éljük meg, mennyire tekintünk lehetőségként a jelen pillanatra, és mennyire vagyunk belezárva, úgymond. Egyik versem erre tér ki jobban.
Uh-huh. Nagyon bólogat. Mert hogy?
Hát mert tényleg az antológiában nagyon sok vers is van, viszont az én egyik novellám is foglalkozik az idővel.
Igen.
Uh-huh. Az a címe, hogy az idő árusa.
És milyen értelemben foglalkozik, filozófiai értelemben nyilván, de hogy hogyan?
Hát történet szempontjából egy homokóra árus érkezik egy kis faluba, és problémákat okoz az ottani lakosoknak, mert a homokóra, amiket árul, azok el vannak átkozva, és amikor rossz kézbe kerülnek, akkor hát...
Máshogy működik?
Hát igen, és végül három kislány kap egy-egy órát tőle, és a legkisebb az meghal, mert úgy működnek ezek az órák, hogy amikor megfordítják, amikor letelik az óra, aki az óra, az meghal.
Hú, hát ez kemény.
És az abszurd,
és az abszurdum is benne van.
Hát igen. Az abszurd, meg igen. Hát ugye a mágikus realizmus, hogy én azt veszem észre, hogy ez egy nagyon népszerű irány, a misztikum meg a mágikus realizmus.
Hát hogy ezt ne, igen,
gondolom, az fiatalokat.
Igen, igen, igen. És a szenior hallgató hogyan viszonyul az időhöz?
Nálam az idő sokkal konkrétabban jelenik meg, szóval nem elvont formában és misztikus jelenlétben, hanem konkrét, mert hogy én javarészt történelmi tárgyú novellákat írok, uh-huh. És itt az idő az egy konkrét századra és egy történelmi eseményre vagy időszakra vonatkozik. Például az antológiában szereplő egyik novellám Báthori Erzsébetnek az életét dolgozza fel, a másik pedig az Árpádház kihalása után, de még az Anzsukor kezdete előtti kis rövid időszakot öleli fel.
Hát most nagyon nagy divat, és a divat szót azt a legjobb értelmében gondolom használni, a történelmi novella és a regény, tehát hogy nagyon, nagyon előtérbe került, hát volt hosszú idő, amikor nem lehetett ugye megírni azt, ami történt, és bizonyos rendszerek ezt nehezen viselik az igazságot. Van ilyen indítatás, vagy ilyen kényszer magukban? Hogy, mert hát gondolom, hogy mögött azért valami tisztázó szándék is megjelenhet, de kérdezem is egyben.
Nem igazán érzek én ebben kényszert vagy tisztázó szándékot, mert hogy ezeknek a történeteknek nem az a céljuk, hogy pontosan a történelmi hitelességet írják meg, mert hogyha ezt írnám, akkor az jobban közelítene a tanulmány fele.
Persze, ezek inkább csak feldolgozzák. De mégiscsak kénytelen ragaszkodni bizonyos dolgokhoz, amik igen, valóságosak.
Az alaptörténetekhez igen. Például az egyik középkori témájú novellánál olvastam a krónikákat is, hogy a nagy történelmi események azok pontosan legyenek. Viszont a mögötte levő érzelmi háttér az meg lehet teljesen szabad.
Igen, hát ettől örülnek meg a történészek egyébként. Most, hogy Rákóczi évforduló van, és éppen egyébként a Rádiószínház hűséges hallgatói mostanában hallgathatják Rákóczi önéletírását, szóval a kérdés az, hogy mennyiben fikcionális, és mennyire valóságos a dolog. És itt a jobbomon a hölgyeket mennyire ragadja el a történelem?
Hát őszintén szólva, inkább lírikusként engem a saját élményeim jobban elragadnak, de úgy a jövőben szeretnék egy kicsit mélyebben beleásni, tájékozódni vele kapcsolatban. De én is, hogyha történelmi ihletettségű novellákat írnék, akkor inkább arra fókuszálnék, hogy a különböző perspektívából tudjam bemutatni azt, amit az emberek egyféleképpen gondoltak.
De eddig. Akkor ez azt jelenti, hogy gondolkodik is ilyen, nem?
Gondolkodok, igen, viszont általában ilyen erős érzelmi felindulások szoktak inkább arra készíteni, elragadni, hogy írjak, uh-huh. és talán ez is irányított inkább a líra felé egyelőre.
Kinek, kik a mesterei, ha szabad így megkérdeznem. Már nem feltétlenül a tanárokra gondolok, akikkel találkozhatnak itt a tehetséggondozó programban, hanem mondjuk alkotók, akik akár köztünk vannak, még akár nem. Kezdjük így talán jobbról. Ha van egyáltalán, mert van, akinek nincs.
Hát számomra ez egy nehéz kérdés, mivel sok mindenkit szeretek, olvasok a klasszikusok közül.
Kiket?
De ha egy valakit kéne kiemelni, akkor Radnótit.
Aha. Igen, hát lirikusnak elég jó.
Igen.
Igen.
Hát én akkor mondom most a próza, az epikai részét inkább. Én a mágikus realizmus terén azt Gabriel García Márquez szeretem nagyon, illetve Franz Kafkát is.
Igen.
És hogyha ilyen lirikus én is kellene említsek, akkor én valószínűleg pedig József Attilát emlegetném.
Igen, igen. Ez érdekes ez a Kafka dolog, mert kíváncsi is volnék, hogy mit érez benne, hogy, mert ugye koronként változik ez a dolog, azt mondják, akik értenek hozzá, hogy Kafka tulajdonképpen nagyon viccesen írt, tehát a kortársak nevettek ezeken a történeteken, amiket mi borzasztónak tartunk. Ez hogyan csapódik le például önben?
Hát engem, ami a legjobban megfog, az a világ, ami nem egy túl vidám világ. Szerintem viszont nagyon elragadó is, és érdekes abba belegondolni, hogy Kafka valóban így érzette, vagy hogy ez így neki ez honnan jött, honnan is letődött meg, mert azért van egy olyan intenzitása, meg egyben egy annyira néha üresnek is tud érződni, vagy nyomasztónak, ami szerintem elég érdekfeszítő, és ezen szeretek gondolkodni.
Igen, erre fordulok, arra.
Hogyha egy embert kellene mondanom, aki mindenképpen mesterként hatással volt az írásomra, akkor az Tamási Áron. Egyértelműen a gyönyörű szép tájleírásaival és a székely történeteivel.
És hogyha egy kicsit bővebben, mondjuk a világirodalmat tekintve.
Világirodalmat tekintve... Nem volt az írásomra hatással Márquez, viszont őt is mindenképpen besorolnám ide.
Igen, ez nagyon érdekes, hogy így többeknek is. Igen. Egyébként is jellemző, ahogyan az imént már András mondtad, hogy azért a mágikus realizmus. Tehát azért az egy régi dolog. Tehát érdekes, hogy ez most újra...
Mint hogyha egy reneszánszát élné, de mint hogy említetted a történetközpontúságot. Egyébként erre a évnovellái válogatás is egy nagyon jó példa, hogy a úgynevezett szövegközpontú posztmodern írások helyett, mint hogyha valóban ez a történetközpontúság előre tört volna, és annak egy teljesen valid ága a mágikus realizmus, de hát ugye a misztikus könyvek is ugye nagyon népszerűek, hogy azért a Harry Potter, rendelkezett fiatalok, igen. Most már felnőttek és alkotók.
Igen, igen, és hát a filmek is ugye alapvetően, amely a fiataloknak tetszik,
igen,
az mindig.
Úgy gondolom, hogy forrásként bármi jó, amiből elindulunk, és nyilván, hogy egy alkotó fejlődik, érik az különböző életszakaszok, úgyis
alakítják őt. Igen, igen. Na most még azért arról jó volna, ha beszélnénk, hogy most már jó ideje megfigyeli Páncél András is a Csikófogat különböző generáció, most már generáció.
Igen, az a harmadik generáció.
Igen, beszélhetünk. Tehát, hogy kirajzolódik nyilván valami, ami elválasztja őket egymástól, meg ami összeköti. Mert hát nagy felelősség ez az egész, mert pontosan most, hogyha ezt említettük, ezt a mi tetszik nekik, és abból indulunk ki, tehát hogy ott a tanároknak is nem frontálisan kell adniuk valami tudást, hanem először odafigyelve, hogy a befogadója milyen ízlésű, vagy mi érdekli őt. Tehát, hogy egy kicsit meg is fordul a tanár és a hallgató viszonya.
Így van, az a tehetséggondozás egy nagyon sokrétű dolog.
Hogyne.
Ugye mentor sem lehet bárki megtanár is, tehát nem elég egy szakmai tudás, hanem nyilván egy pedagógiai affinitás is nagyon szükséges.
Igen.
Ugye a tehetségekre azért, ami nagyon jellemző, az érzékenység. És ez az érzékenység a világra is, de saját magukra is, tehát óvni is kell őket, és úgy kell őket kísérni. változnak a generációk bizonyos szempontból, másfelől meg ugyanaz, tehát a fiatalos rendület, ha másképp is csapódik le, de megvan mindannyiukba. És hát ugye én alapvetően a pálya elindulását látom, mert már többen rendelkeznek a régiek közül kötettel is.
Igen.
Most 3 kötet készülődik egyébként. Úgyhogy én azt hiszem, hogy erre úgy lehetünk büszkék, vagy inkább örömmel látom őket, hogy tényleg nőnek ki. De hát azt hiszem, mert tényleg középiskolásokkal foglalkozunk, fiatalokkal, ezért az élet bárhova sodorhatja.
Igen, meg egyébként is szokták mondani, és nem a kedvüket akarom szegni, hogy a harmadik kötetnél szokták már azt mondani, hogy na, akkor lehet, hogy tényleg író vagy költő lesz valakiből. Tehát első kötet még nem kötet, a második, na de ez nem biztos, hogy így van manapság is, csak ez szokásmondás.
Hát majd meglátjuk, de megvan ez a szabadságuk, tehát hogy mivel tehetségekről van szó, nem csak az irodalom fele van affinitásuk, mindegyiknek megvan az egyéb más érdeklődési körök, tehetségük, tehát azért sokoldalú emberekről van szó. Én azt hiszem, hogy ez a műhely azért meghatározó 3 év, mert nagyon érzékeny életszakaszban van, nagyon sok élmény, tehát változtat rajtuk. És aztán, hogy ezt a tudást és ezt a tapasztalatot meg, hogy ki hogy fogja az életébe beépíteni, ez pedig mindenkinek a szíve joga, meg hát ahogy az élete alakul.
Hát a kedves hallgatók figyelmét remélem, hogy felkeltettük a kedves vendégeim iránt, és majd figyelhetik is a munkáikat és a jövőjüket. Azt szeretném kérdezni, hogy készültek-e szöveggel esetleg, hogy kis részletet hadd halljanak a hallgatóink, hogy amivel talán közel hozzuk őket, hogy ne csak beszéljünk a művekről, hanem egy picit bele is hallgathassunk.
Igen.
Szabad kérnem. Na, és mit hallunk, és hogyan, és miről van szó? Mert hát egy kiragadott részlet lesz, vagy egy egész vers?
Egy egész vers, mivel nem foglal el hosszú időt. A címe Nyárfák kérgére, és itt is természeti képből indultam ki, mint ahogy
meghallgatjuk.
Ezt bemutattuk. Nyárfák kérgére. Ülök a teraszon, kérdéstelenül. Csend. Árnyékom nyárfák kérgére vetül. Ősnyugalmuk rám borul, lopva zúg a víz, mint rejtett szótavak s cseppcseresznye íz. Jövőm lágytitok, bársonykék a múlt. Minden indulatom, dühöm messze hult. Fahéj illat repül felém, átjár a csend, s én benne lengve sejtem, a nagy terv végbe ment.
Köszönjük szépen.
Én köszönöm.
És kiderült, hogy valóban a teraszon ír.
Hát igen, ezért is a szívemnek az egyik legkedvesebb versebből a kötetből.
Úgy is szeretjük azt gondolni, hogy ami a versben van, az valóban úgy van. Még a Arany János azt is mondta, hogy gondolta a fene. Kérem szépen, esetleg valami részletet? Nem? És ha odaadom a kötetet?
Hát az a helyzet, hogy nekem verseim nincsenek, és a novelláim viszont...
Na de részletet gondoltam csak.
Gondoltam, csak hogy olyan rövidek a novelláim, hogy részletet kívánni nincs értelme.
Hát ez nagyon felcsigázza az érdeklődést mindenképpen. Igen?
Szint úgy.
Igen?
Egy versre készültünk, csak engedve mettelek, hogy nem hosszúak lennének.
Hát elnézést kérek, illetve nem kérek elnézést, hanem kapható az Orpheus kiadó gondozásában jelent meg Kalliope vacsora vendégei, ez a címe, még egyszer mondom, már az elején is mondtam, ebben az antológiában, tehát nem csak az itt ülő hölgyek, hanem még kortársaik szerepelnek, és tényleg érdemes, ha mondjuk a kötetbemutatóra nem is tudnak elmenni, vagy nem tudom, hogyha valakinek nincsen affinitás a könyvesboltba járni, másút hol olvashatják a fiatalok műveit?
Ezt egyelőre
így,
de ugye hát a folyóiratoknál többüknek vár közlésre írásuk, illetve a kötettel mi most egy Kárpát-medencei karavánba kezdtünk, már jártunk Párciumba, Magyarországon, Debrecenbe, most fogunk menni Zentára, és így tovább körbejárjuk a Kárpát-medencét, de azért majd ebből lesznek, gondolom, felvételek is, és a közösségi médián, meg média felületeken majd lehet látni, hogy előadnak a fiatalok.
És hogy zajlik ez a körutazás? Tehát most nem úgy értem, nyilván nagyon nehéz egyébként megszervezni, de hogy ott már tudják mindenütt, ahova látogatnak, hogy kik ők, és hogy miért, miért írnak.
Ennek ugye a célja, hogy mindannyian ellátogassunk mindenhova, tehát délvidékre, őrvidékre, felvidékre, meg hát Erdély Székelyföld Párcium, tehát mindenhova mindenki menjen, hogy közelebb hoznia különböző területeket, megismerjék egymást, és hát nyilván ugye itt a szervezésben mindenki helyben vesz részt, és segíti a program megvalósulását.
És hasznos ez? Már azért gondolom, hogy van
hát nekünk, ugye a csoport kohézió szempontjából fantasztikus. Igen. És egyébként ugye az irodalom, szép irodalom pályakezdők esetében nem egy népszerű program, de mindig volt közönség, mindig volt érdeklődő közönség, nyilván nem stadionokba tartjuk a felolvasást, de van érdeklődés, hála az égnek.
Hát, hogyha itt vagyunk, és itt a beszélgetésünk végén, azért arra is kíváncsi volnék, hogy az iskolában az osztálytársak, a barátok mit szólnak ehhez az egészhez?
Hát nálunk úgy nekem az egy örömteli tapasztalat, hogy az én baráti köröm az vagy ők maguk is aktív alkotók, vagy pedig érdeklődnek. Az osztályon belül annyira nem, mivel természettudományok osztályban vagyok, és nem ez a fősodor, úgymond.
De azért tudják,
a főérdeklődés, tudnak róla, és többen mondták, hogy majd a csíkszeredai bemutatón szeretnének részt venni, úgyhogy
szóval egy ilyen befogadói... befogadók.
Igen, ilyen befogadói érdeklődést azt tapasztalhatok az évfolyamon.
Hát, majdnem azonosak az iskolatársak.
Hát én is pont azt szerettem volna mondani, hogy azért vannak nagyon közömbös emberek, viszont vannak, akik nagyon lelkesek, és tényleg mondtak, hogy szóljak, amikor lesz, mert mindenképpen akarnak jönni, úgyhogy szerencsére van támogatás és érdeklődés is.
Egyébként is jellemző, hogy inkább lányokat érdekel a téma?
Igen, ez furcsa, hogy nem 100 éve, vagy 200 éve még ilyen viták mentek, hogy egyáltalán hölgyek írhatnak-e, ugye hát gondoljunk arra, hogy Jókai hagyált ki a női irodalom mellett.
Bizony.
Most meg már a felvételizőknek is így, hát ez az arány nagy, 90% a hölgy. Hát az olyan, mint a pedagógia, úgy néz ki, hogy kezdetben csak férfiak, azt utána egyre több a hölgy. Hát akkor hölgyek írnak többet, nem baj.
Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy
nagyon szépen köszönjük, hozzá. Hogy itt lehettünk.
Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.
Páncél Andrást, valamint Pál Andrea Bernadettet, László Katát és Szentes Andrát hallották. Kedves hallgatóink, ezzel az irodalmi újság eheti számának végéhez értünk. Munkatársa Németh László nevében is búcsúzik a felelős szerkesztő, Böldi Tóth Zsuzsa.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. kedves hallgatóink! A Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk!
4 óra, jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő.